Lapozzunk a Bibliánkban az 1 Mózes 1.27-hez, és három helyről szeretnék olvasni igét, és kicsit a műfaj ennek a mai szolgálatnak igehirdetés és előadás. Ez a vegyesen, ez lesz, majd látni fogjátok, amikor váltok ebben. De azt gondolom, nagyon tanúságos lesz. Minden korban kulcskérdés az, hogy a Krisztus követői azok hűségesek maradnak-e a Szentlélek által megértett igazságokhoz, nem pedig az emberi hagyományokhoz, mert kettő között nagy különbség van. A Mózes első könyve első rész 27. verse így hangzik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mózes 4. könyve 27. rész első 8 verse, ószövetségi szentírótokból olvasok, jelzem. És különösen azt kérem tőletek, hogy figyeljetek a nő méltóságára ebben az igében, ahogy Isten gondolkodik a nőről. Ekkor előálltak Celofád lányai. Celofád Héfer fia volt, és ez Gilead fia, ez Mákir fia, ez pedig József fia, fiának Manassének a fia volt. A Manassé nemzetségei közül való lányok nevei ezek voltak. Mahlá, Noá, Hoglá, Milká és Tircá. Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé, meg a fejedelmek és az egész közösség elé, a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták. Apánk meghalt a pusztában, de nem tartozott azokhoz, akik összefogtak az Úr ellen, azaz Kóra csoportjához, hanem maga vétke miatt halt meg. Fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el apánk neve a nemzetségéből, csak azért, mert nem volt fia? Adj nekünk birtokot apánk testvérei között. Mózes az Úr elé vitte ügyüket, az Úr pedig ezt mondta Mózesnek. Igazuk van Celofád lányainak. Adj nekik örökségű birtokot apjuk testvérei között. Juttasd nekik apjuk örökségét. Izrael fiaihoz pedig így beszélj. Ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fia, juttassák örökségét a leányainak. És a Galata levél 3. rész, 28-as verse, így hangzik. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Amen. Eddig az ige. Atyám, köszönöm neked a szent igét, imádkozom, hogy a sok-sok gondolatból, információból hadd hangozzon el az, amely épülésünkre van, és tőled jön ma. Amen. Amen. A Szentírás első verseiben, a Mózes első könyvében már egyértelműen kapunk kijelentést arra vonatkozóak, hogy Isten, amikor a teremtéskor elindítja az életet a Földön, 6 nap alatt megteremti ezt az egész világot, és a 6. napon a teremtés koronáját a férfit, majd a nőt megalkotja, megteremti, akkor a kijelentés már az Ószövetségi Szentíratokban egyértelművé teszi, hogy az embert, amikor megteremtette Isten, akkor férfivá és nővé teremtette meg. A Szentírás eredeti héber szövegében világos a különbség. A férfi az hímnemű, tehát maszkulin jellemzőkkel bír, a nő pedig nőnemű, feminin jegyekkel rendelkezik. Tehát a teremtéskor a nő és a férfi különböző volt. Nem egyforma. Majd a mai szolgált második részében fogok hozni modern tudományos kutatási eredményeket, ahol idegrendszeri, agyi kutatásokat végző szakemberek, meg viselkedéstudományokkal foglalkozó szakemberek bizonyítják azt, akik nem feltétlenül azért teszik ezt meg keresztények, hanem egyszerűen megkutatják az embert, és a tudomány sokasodik, hogy mennyire különbözik a nő, és mennyire különbözik a férfi. Születéstől fogva. Aztán a Mózes első könyve második részében azt olvassuk, hogy mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, Ádámra, és az elaludt. Akkor kivette egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formált az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az embernek, ez most már csontomból való csont, testemből való test, azaz Az asszony is hasonlóan Ádámhoz Isten képére és hasonlatosságát hordozta, úgy lett megalkotva, mivel Ádámból vételett, aki Isten hasonlatosságára tökéletesen, még tökéletes állapotában volt. Ugye még bűneset előtt vagyunk. Asszony ember legyen a neve, tehát teljesen hibás volt a fordítás, amely asszony állatot fordított a korábbi Károli Bibliákban és a régi magyar fordítási Bibliákban, mert az eredeti szövegben itt ember van, nem állat. Tehát egészen pontosan asszony ember legyen a neve, tehát ugyanúgy ember a férfi és ember a nő, ebben nincs különbség. Csak az egyik férfi ember, a másik meg nő ember, vagy asszony ember. Ezt mondja a Biblia. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez pedig ugye a házasságról, a házasság szerzéséről való kijelentés, amely szintén az édeni állapotban történik, nem pedig a bűneset után. Tehát a házasság az Isten találmánya, Isten szerzeménye, méghozzá a tökéletesség állapotában. Aztán az is érdekes, amikor itt olvassuk, hogy a férfi és az asszony szavakat, a férfi használt kifejezése a hébernek az is. A nőre használták az isah. A sáh, ez egy fosztóképző, ami azt jelenti, hogy nem férfi. Tehát a nőt a héber úgy nevezi, hogy ő az, aki nem férfi. Tehát más, mint a férfi. És a férfit, és a kettő ugye az is képzőből van, a férfi van képezve a nő, és azt mondja, van közük egymáshoz, tehát a férfiból vétetett az asszony. Ez is benne van üzenetképpen, de mindenképpen egyértelmű, hogy a férfi és a nő teljesen különbözik egymástól. Másképpen van megalkotva, másképpen működik, és más küldetése is van. Nem rosszabb vagy jobb egyik a másiknál, hanem más. És az Isten terve volt, Isten célja volt. Máté evangéliumában Jézus szintén megismétli a mózesi igéket, azt mondja a Máté 19.4-ben. Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. Majd így folytatta, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Aztán az 1 Mózes 3.20. Nevezte vala pedig Ádám, ezt Károli fordításból olvasom, az ő feleségét Évának, mivel hogy ő lett anyja minden élőnek. Nagyon érdekes, hogy a zsidók körül élő népek általában a nőt a földhöz és a földdel kapcsolatos termékenységhez kötötték. Tehát a földet és a nőt összekapcsolták. A Biblia azonban az élethez kapcsolja a nőt. Nagyon érdekes, hogy az Éva név azt jelenti élő, élni. Maga, és Ádám azt mondja, hogy lesz Éva lesz a neve. Tehát az élet rajta keresztül fog tudni tovább menni. Gondolkodók azt írják, hogy gyakorlatilag lehet küzdeni egymással nemeknek, de a férfi sosem tud gyermeket szülni. Ennek okán a férfi sosem lesz nő. És mivel egyre a nő tud szülni, ezért ő sosem lesz férfi. És ha más nem, éppen az Éva név mély tartalma jelentős különbség a férfi és a nő között, mert az élet hordozása, az élet továbbanása a földön a nő nélkül lehetetlen. Nyilván a férfi nélkül is ez egyértelmű, de mégis a nő képes szülni egyedül. A férfi erre nem képes. Aztán az 1 Mózes 3-ban olvassuk a bűneset történetét, és benne az ős evangélium üzenetét, ez a 1 Mózes 3.15, de olvasom a 16-os verset, és csak pár gondolatot fűzök hozzá. Ellenségeskedés támasztok közted már, mint a kígyó és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Mindjárt szólok egy pár szót. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Hát először is ugye az ős evangélium azt mondja ki, már a bűneset után, hogy az asszonytól fog származni valaki, aki megtapossa, egészen pontosan úgy lehet fordítani, összetöri, összezúzza a kígyó fejét, megsemmisítő csapás mér rá. Ugye ez a Krisztus. Csak azért álltam meg egy pillanatra, mert egyes egyházak úgy magyarázzák ezt, hogy az ő, aki megtapossa a kígyó fejét, az szerintük nőnemű. Én szerintem ez hímnemű ő. Nem nőnemű, az azt jelenti, hogy nem Máriára vonatkozik, hanem a názáreti Jézus Krisztusra vonatkozik. Nem véletlenül mondom ezt, mert sokféle tévtanítás jelent meg az egyházban, és az egyik pontosan ez az igéhez kapcsolódik, de az igazság az, hogy az asszony leszármazottjáról van szó, aki a Krisztus. Aki gyakorlatilag a kereszten nyilvánosan megszégyenítette a sátánt, kifizette a bűneik büntetését, és feltámad dicsőségesen a harmadik napra, és aki benne hisz, bűnbocsátot és örök életet nyer, Isten gyermekévé lesz. És itt az evangélium már megjelenik. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szűrő gyermeket, tehát szülni fogsz, csak fájni fog. Mégis vágyakozó férj után, mert szülni akarsz. Ez a vágy itt egyértelműen ezt jelenti. A nő gyereket akar, gyereket szeretne. Ő pedig uralkodni fog rajtad, és sok szempontból a működését is meghatározza a nőnek. Ezt a gyereket akar valakitől, gyereket szeretne valakitől. És erre vágyakozik, még akkor is, hogyha fáj neki. És azt mondja, ő pedig uralkodni fog rajtad, azaz a ma tapasztalható versengés férfi és nő között a bűneset következménye. Az Édenkertben ilyen típusú küzdelem férfi és nő között, amit itt az egyik képen is láttok, nem volt. Nem ismerték. Az együttműködés jellemezte a első emberpárt a házasságban is. Igen. Az egymás tisztelete és a szerepekben való őszinte szabad kiteljesedés volt Isten eredeti terve az ember számára. És mindig a fájdalom abból van, amikor valaki nem tiszteli a másikat, a másik nemhez tartozót, és kölcsönösen, hadd mondjam, igaznak. A szeretetről már nem is beszélünk, de ugye az keresztények között azt tudjuk mondani, és nem szereti, és tiszteli. A másik dolog pedig az, hogy nem a maga szerepében akar boldog lenni, hanem másnak a szerepét, a férfi szerepét akarja a nő, a férfi pedig a nő szerepét akarja felvenni, vagy átvállalni. Hát ez nem vezet boldogsághoz, és kiteljesedett élethez semmiképpen. Mi van akkor, ha a nő férfi akar lenni? Hát ki lesz a nő? De önmagában nonsens, mert ha a nő egyedül, aki képes szülni, sosem lehet férfi. Mert ha a férfi nő akar lenni, hát hogyan lehetne nő, mikor ő szülni sosem fog? Értitek? Tehát ez önmagában ez a fajta tendencia, ami ma megjelenik a feminizmusban, ez bolondság. Rendkívül komoly csapást okoz nem csak férfiaknak, hanem nőknek is. Sok szenvedést. Mert a feminizmus az megbélyegzi a nőként élni akaró nőket is. Üldözi, és megpróbálja elnyomni. És megbélyegzi a férfiként élni akaró férfiakat is. A Korintus levélben Pál apostol az 1. Korintus levél 11. rész 11-es versétől azt írja, de az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Ez a helyzet. Mindenkit egy anya szült, nem? Tehát egy férfinál bolondság nem tisztelni a nőt. Hát ő se jöhetett volna erre a világra, ha nem szülte volna meg egy anya. De nőként is bolondság így élni, hiszen férfi nélkül nincs gyerek. Nincs utód. Még hogyha vannak is, tudom, különböző megtermékenyítési módok, de azért még mindig kell hozzá férfi. A távolról is. Mert ahogyan az asszony férfiból van, ugye a férfi is az asszony által van, mindkettő pedig Istentől van. Tehát megint ugye itt látjuk az új szövetségi szentiratban is, hogy Isten rendelte így, hogy férfi és nő legyél. És ebben megtaláld a kiteljesedést. Ronald Reagan köztudottan, akik olvasták, vagy hallották, bizonyára találkoztak vele, abortusz ellenes volt. És támadták ezért. És akkor egyik mondata így hangzott, ha jól értesültem, minden egyes abortuszpárti embert megszült az édesanyja. Hát azért fejthet ki ma ugye ilyen óriási propagandát, az abortuszra kapcsolatban. Egyik cikkíró azt írja, hogy nők nem azért választják az abortuszt, mert ezt szeretnék, hanem mert nincs, nem, úgy gondolják, hogy nincs más lehetőségük. sok esetben ez az igazság. Ugyan ők azért abortálnak gyerekeket, mert nem ölni akarnak, hanem egyszerűen úgy érzik, úgy élik meg, hogy nem maradt más esély és lehetőség, mint hogy elvetessék a gyermeküket, aztán pedig sajnos, hogyha Krisztusban meg nem találják a megbékülést, a megbocsátást és a megnyugvást, egész életüket végigkísér ez a trauma. Ebből is látszik, hogy nem lehet bizonyos megtörtént eseményeket kitörölni a lelkünkből, az életünkből, mert ezek bűnök, vétkek. Egyedül Jézus Krisztus vére által van szabadulás és bűnbocsánat, de benne van. Aztán az Apcsel 5.14-ben azt olvassuk az egyházról, hogy az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével vagy sokaságával. Azaz, a Krisztus evangéliuma éppen úgy hatott és szólt nőkhöz, mint férfiakhoz, nem tett különbséget az Isten. És a gyülekezet is férfiakból és nőkből, sők azoknak sokaságából állt. Aztán a Galata 3.27-28-as verset felolvastuk az elején a szolgálatnak, akik Krisztusban keresztelkedtek, vagy merítkeztek be, Krisztust öltötték magukra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Azaz a megváltás és a mennyország szempontjából nincs férfi és nő. Mennyországban a nemiségnek nem lesz értelme. De amíg a földön futunk, és a földön élünk, mindig meg lesz a nemiségből fakadó szerepbeli különbség, és a helyzetbeli különbség is ebből fakadóan, akár a családban, akár a társadalomban. Ezt nem lehet eltörölni, nem lehet megszüntetni, mert sok fájdalom és szenvedés származik belőle, aki ezt megpróbálja. De a mennyországban nincs ilyen, és a megváltás szempontjából sem tesz különbséget Isten nő és férfi között. Ugyanúgy meghalt a Krisztus férfiért és nőért, és ugyanúgy elveszett, vagy megtalált emberként látja az Isten, és gyermekének, ilyen szempontból mindenki fia, tehát fiak vagytok, ez az igék mindenképpen vonatkozik nőkre és férfiakra egyaránt, amikor olvasok a Bibliában. Itt nem a nemiség kérdés van, hanem az Istenhez való tartozás kérdése az, ami lényeges. És már az ószövetségi szentírtokban is látjuk, hogy Isten szelleme nem válogat. Betöltött nőket és férfiakat egyaránt. Ott van Debora, Jael, Hulda, ezek proféta nők voltak, akiket a Szentlélek betöltött, nem válogatott, hogy nők vagy férfiak, vagy Anna Fanuel lánya, aki Jézus születések után ugye profétált a Messiásról a templomban. És ugyanígy a mai korban sem tesz különbséget a Szentlélek. A 1 Korintus 11.5-ben azt olvassuk, hogy asszonyok és nők is profétálhatnak, de tegyék ezt, azt mondja, a férjük iránti tisztelettel, azaz egy asszonynak a profétai szolgálata akkor hiteles, ha tiszteli a férjét. Ez az elsődleges dolog, ami hitelesíti egy asszonynak, aki már házas, a szolgálatát, hogy tiszteli a férjét. Ezt mondja a Szentírás. Majd az Apcsel 8.3-ban Saulról, azaz aki később Pál lett, Pál apostol lett, azt olvassuk, Pál pedig pusztította az egyházat, házról házra járva férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetett őket. Tehát a Krisztus követő nők ugyanúgy szenvedtek, ugyanazt a szenvedést élték meg, mint a férfiak. Ebben sem volt különbség, és ma sincs különbség egyébként, a közel-keleti tragédiát szemléljük. Egyébként ott ez az egyház vezető azt mondta, hogy megdöbbenti őt, hogy például Ausztráliában bizonyos békák védelmet élveznek. És más országokban is madarak, bizonyos madarak védettséget élveznek. És akkor azt mondják, hogy mi, iraki keresztények, semmi más nem kérünk, csak hogy annyi jogot adjanak nekik, mint az állatoknak. Ha emberhez méltó jogot nem adnak nekünk, hogy egyáltalán élni tudjunk, akkor legalább annyit adjanak, mint az állatoknak adnak egyébként a nyugati világban. Ez egy megrázó gondolat volt. Szóval mi nem vagyunk harcra kiképezve, minket arra képezte ki, mondta ez a pap, hogy tanítsunk, hogy szolgáljunk. Mi erre vagyunk kiképezve? Mi ezt tudjuk csinálni? Mi nem tudunk harcolni, ölni. Mondta ezt ő. Ez egy érdekes kérdés egyébként, meg az is érdekes kérdés, mert volt más pap is, azt mondta, hogy ő meg utoljára ment el a falujából, mikor mindenki elment már. És mikor meggyőzött arra, hogy mindenki megmenekült, akit nyilván nem hurcoltak el, vagy nem öltek meg, akkor hagyta el csak a falut. És azt gondolom, az egyháznak van egy jelentős bűne, hogy elnőiesítette a kereszténységet. Ez egy jelentős vétek és bűn, hogy olyan eszményképet állított a emberek elé, ami inkább nő, mint férfi. Ezért van az, hogy például ilyen nagy kultusza lett Máriának. Mert jobban megtestesíti a kereszténységet az eltorzult gondolkodásmódban, mint egy férfi. Én rendszeresen használom Jézus azokat a képeket, amit a Bibliában látunk, hogy 30 éves korában keményen dolgozott, egy munkában edzett férfi teste volt, kisebb bírta volna azt a rengeteg gyaloglást, azt a komoly terhet, amelyet a kínzás okozott neki. Egy erős fizikumú, egészséges férfi volt a názáreti Jézus. És mint mondtam, valószínűleg Kapernaumban ingatlannal rendelkezett a 30 éves koráig, egyrészt gondoskodott az özvegyen maradt édesanyjáról, a felcseperedő testvéreiről, a vállalkozásából, aztán pedig ott hagyta a házát, mert ment Jeruzsálembe, és akkor mondja azt, hogy madaraknak van fészkük, a rókáknak ballangjuk, de az emberfiának nincs hol lehajtani a fejét, mert hátra hagyta az ingatlanját azért, hogy szolgálni tudjon mások felé. Hátra hagyta a kényelmes otthont, a családot azért, hogy szolgálni tudjon mások felé. És ugye ez áldozat, hozatal képessége, és ennek a nemessége. Milyen fontos jellemvonás, keresztény jellemvonás, és különösen fontos férfiúi jellemvonás, amelyet a názáreti Jézusról látunk. De ugyanakkor azt olvassuk, hogy asszonyok is szolgáltak Jézusnak. Ott látjuk az asszonyokat. Az elsők asszonyok volt, akik mentek a sírhoz, és nem mondta az angyal, hogy nem beszélünk veled, majd csak jönnek a férfiak, hanem menjetek, mondjátok meg a férfiaknak, hogy jöjjenek ide, ugyanis oly mértékben csalódtak saját magukban a férfiak, hogy azt se gondolták, hogy velük még foglalkozni fog Jézus. Mert a bátor Péter megtagadja Jézust háromszor is, és nyilvánvalóan egy férfinak ez egy óriási trauma, hogy ahhoz képest, amit ő gondolt magáról, pufára esett, és megszégyenült a saját szemében. De Jézus kihozza a férfit ebből a kudarc állapotából. A férfi kudarcot él meg, amikor nem tud győzni, mert a férfi így van összerakva. Győzni szeret, ez a mentalitása, küzdeni, harcolni a végsőkig. És amikor nem sikerül, az egy nagyon komoly trauma a férfi léleknek. Nem tud gondoskodni, úgy érzi, nem tudta megvédeni azokat, akik rá vannak bízva. Így van összerakva. Igen. Aztán a Timóteushoz írt első levél 2:11 versétől az asszony csendben tanuljon teljes alázattal, a tanítás azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfi uralkodjék, hanem hogy legyen csendben. Mert Ádám teremtett először, Éva csak azután, és nem Ádámot vezetett Éva útra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Mégis megtartatik gyermekszüléskor, ha megmarad józanul, hitben és szeretetben, és a szent életben, utolsó vershez nyilván, tehát nem azt jelenti, hogy ha nem hívővel, akkor meghal. Tehát az igaz nem ezt jelenti, de most nem térünk ki részletesebben. De itt ebből az ige szakaszból azt emelem ki, hogy itt is a férfi iránti, a férj iránti tiszteletről beszél az írás, nem pedig az elnyomásról beszél. Sokkal inkább van szó, hogy a tiszteletről. Aztán az asszony engedelmeskedjen a férj, asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, mint az Úrnak, a férfi feje a feleségnek, ahogyan a Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. No, hát erről a két igeversről is azért részletesen lehetne beszélni. Csak elindítok néhány gondolatot, amelyet egy C.S. Lewis-tól hallottam, feleségem olvasott egy könyvből föl, hogy mit is jelent az, hogy hogy szereti az egyházat Krisztus. És hogy milyen is az az egyház, amelyet Krisztus szeret. És hogy a férfi úgy szeresse a feleségét, ahogy Krisztus ezt az egyházat szereti. Na férfiak, erre varjatok gombot. Amikor tökéletesen akarjuk látni a feleségeinket, és azt gondoljuk, hogy a hiányságaik vannak, akkor már nem érdemlik meg a szeretetet. No, de hát akkor te se érdemled meg Krisztus szeretetét, ő pedig adja. A képnek a súlyát érzitek? És ezt javaslom ízlegetni ezt a gondolatot, hogy férfi úgy szeresse a feleségét, mint a Krisztus szereti az egyházat. És ne feledd el, hogy te, amilyen vagy az egyházban, azt vegyed példának, és gondold bele magad abba, hogy a Krisztus ezt az egyházat szereti úgy, ahogy most van. Azért ez döbbenetes. Tökéletes az egyház. Nem, férfiak, ne várjátok, hogy a feleségetek tökéletes legyen. És azt mondja, hogy akkor szereted, ha tökéletes, olyan, mint amilyenek te gondolod. Mennyi feszültség szabadulna meg a lélek, igaz? Ha az igét értenénk. Egy picit jobban, mint hogy gondoljuk, hogy értjük. Egy kicsit mélyebben belegondolnánk egy-egy kijelentésbe, nem csak kipipálnak, azt olvastam, igen, igen. És akkor, tudom, férfi elolvassa a Bibliát, tiszteljen a feleségem. Azt mondja, elolvassa, szeressen a férjem. És akkor mindenki úgy gondolja, hogy ő gondolja. De itt azért vannak jellemvonások, hogy mihez hasonló ez a típusú szeretet, vagy ez a típusú tisztelet, amiről beszél az ige. Aztán Róma 1.26-tól, ezért Isten, mivel ugye nem imádták Istent Istenként, ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket már, mint az embereket, az Istent elvető embereket, minthogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévegésük méltó jutalmát önmagukban. Azaz maga a homoszexualitás és a leszbikus életvitel az romlott, istentelen. Megváltásra szoruló emberekről beszélünk, a bűn nyomorában élő emberekről beszélünk, akik rengeteget szenvednek. Nem tudom, tudtátok, egy homoszexuális férfi élete során 150 kapcsolatban él. Abszolút képtelenek a hűségre. Ebben a típusú kapcsolatban élők. És nyilván rengeteg betegséget szednek össze, és lesznek lelkileg egymás megnyomorítók. Tehát elveszik tévegésük méltó jutalmát önmagukban, ez a sokfajta szenvedés és fájdalom, amely bűnnek a következménye az életükben. Az istentelenségnek tehát mindig van következménye, méghozzá az erkölcsi romlás, és az emberi torzó kialakulása, és a tisztátalanság imádata, mint kultusz. Kultusszá válik a tisztátalanság, és elkezdik imádni a tisztátalanságot. Azt gondolom, hogy ennek látjuk nagyon erősen a jeleit. Elsősorban tőlünk nyugatabbra, ahonnan azt lehet hallani, hogy keresztény értékrenddel rendelkező gyerekeket teljesen kiközösítenek iskolákban. Mert egyedüli, sokan egyetlen egy gyerek, aki nem leszbikus, és nem, vagy nem homokos. Egy teljes középiskolai osztályban. Egyedüli, aki heteroszexuális gondolkodású. Gondoljatok bele, tőlünk kicsit nyugatabbra. És amikor kiderül, akkor teljesen kiközösítik a gyereket, senkije nincs. Egyedül van, mint az ujjam. És akkor ebben a helyzetben azt mondani, hiszek az Úr Jézusban. Hiszek az ő igéjében. És megmaradok abban az elkölcsi tanításban és értékrendben, amelyet Krisztus tanított, és a Szentírás tanít. Azért ez kemény, nem? Akkor hömpöljük, tehát énekeljük, vannak dalok, most éppen megjelent egy új dal, hogy az ára a szemben. És úszunk. Hogy mit jelent valóban az ára a szemben úszni keresztény testvéreinek a világban? Egy kérdés? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Kérdés úgy hangzott, hogy hogyan tud győzni ez a gondolat, ez az elképzelés, ez a fajta szemléletmód, hogyha egyébként egy homoszexuális vagy egy leszbikus gyereket is férfi és nő hozott a világra, tehát férfi és nő kapcsolatából született. Néhány dolgot fogok majd idézni, olvasni, és megpróbálok röviden reagálni erre a kérdésre. Nem rövid a válasz egyébként, de nem is bonyolult szerintem, ami működik most. Röviden csak annyit, hogy ma, ha te egy kisebbséghez tartozol, akkor neked igazad van. Teljesen minden, mit csinálsz. Ez a filozófia. Ezt nyomja a média, és ezt nyomja a sajtó. Tehát teljesen minden, te mit teszel. Te, mivel kisebbséghez tartozol, egy üldözött közeghez tartozol, akkor neked igazad van. Megölhetsz bárkit, elgázolhatsz bárkit, téged védeni kell. Ez egy agyrém. A tettet nem önmagában vizsgálja, hanem ez egy ideológia. És az emberek nem akarnak megbélyegezve lenni, mint ahogy ezek a gyerekek meg vannak bélyegezve. És félnek attól, hogy megbélyegzik őket, és a félelem befogja a szájukat. Egyébként Németország például nagyon félnek vélemény nyilvánítani az emberek. Embereket elbocsátanak munkájukról, ha például nyilvánvalóvá teszik, hogy a homoszexualitásra nem értenek egyet, vagy erről a migrációs krízisről más és eltérő véleményük van, mint a mainstream sajtó, amit publikál és ír. Oké. No, Dunkirk, ez egy filmnek a címe és egy helynek a neve. Ez egy új film. Ezzel kapcsolatban feministáknak megjelent kritikája. És ehhez fűződik egy cikk, egy írás, amit elolvastam, ebből idézek pár gondolatot. A Dunkirk című Christopher Nolan film azt a történeti drámát dolgozza fel, ahogy a II. Világháború elején a szorongató német csapatok elől, 1940-ben egyébként, sikerült heroikus összefogással a csatorna másik oldalára, azaz Angliába átmenteni a brit hadsereget, mint egy 330 ezer katonát mentettek meg, halászbárkáktól kezdve mindennel, úgyhogy ellenséges tűz és bombázás közepette mentették a katonákat. Hát emlékeim szerint 30-37 ezer katona vesztette az életét ott a tengerparton, a csatorna partján. Különleges és felemelő alkotás, aki szerette Nolan filmeket, most sem csalódhat. Remélem, jól ejtem ki a nevét, Mehra Bonner és más feminista kritikusok azonban azt rótták fel a Dunkirknek, hogy az a férfiasságot ünnepli, ahelyett, és itt a válasz, ahelyett, hogy a II. Világháború kapcsán nőkről, vagy esetleg más marginalizált csoportról, mondjuk az üldözöttekről, a cigányokról, vagy más csoportokról, forgatnának filmet. A sérelmekre és a társadalmi csoportok közötti konfliktusra épülő identitáspolitika szomorú állomása, hogy egy olyan történetben is a nemek igazságos elosztását kéri számon, amely a dolgok belső logikája és a történeti hűség alapján szükségszerűen a férfi szereplőkkel áll fel. Ahogy a szolgáló lány meséjében is, fura volna, ha a szolgáló lányok között egyenlőképpen kellene reprezentálni a nőket és a férfiakat. Arra azonban rámutat ez a képtelen bírálat, hogy mi az egyik nagy probléma a feminizmussal. A feminizmus egész egyszerűen nem tud mit kezdeni a férfiassággal. A dolog természetéből adódóan persze a nőiességgel sem nagyon tud mit kezdeni. Annak ellenére, hogy a nevében ott van a femina, azaz a nő, akinek az érdekeiben akar fellépni. A nőiesség a szemében ugyanúgy az elnyomás kódszava, mint a férfiasság. Erre utaltam, tehát ha te nő akarsz lenni, akkor a feministáknak ugyanúgy gorcsövébe kerülsz, mint a férfi akarsz lenni. Mert ha te a szerepedet tekintve azt nőként akarod megélni, és így vagy boldog, akkor te egy torzó vagy. Tehát mi az, hogy te nem így acsalkodni és ordítani az utcára, és nem is ragozom. Aztán egy hadtörténésznek a gondolatait hadd olvassam még ehhez, aki egyébként a Jeruzsálemi Héber Egyetem professzora volt, egy holland származású, egyik legnevesebb keleten tanító hadtörténészről van szó. És itt egy könyvet, Mi lágytojások címmel. Jól emlékszem, onnan jutott eszébe maga a cím, hogy lágytojás reggelizett, és gondolkodott a világ dolgain, és ezt a címet adta, hogy mi lágytojások, tehát nyugati emberek lágytojások vagyunk. És egy cikk jelent meg ugye magáról a könyvről, és ebből a cikkből olvasok fel néhány dolgot. A könyv alcíme pedig így hangzik. Miért nem tudunk veszély idején védekezni, és mit tehetünk ez ellen? Ugye sokat mond a cikk. Az újság cikk írója, tehát a könyvből ezt emeli ki. Sok baj Krevelt szerint a gyermekneveléssel és a fiatalkorúakkal szembeni gyámkodással kezdődik. Jobban elnőzi a társadalom őket, de sokkal kevesebbet követel tőlük, mint bármikor a történelem folyamán. Önvédelmi reflexeik eltompulnak, és ezért védtelenné válnak, amikor más kultúrák agresszív és csoportszolidaritásban élő fiataljaival kerülnek összetűzésbe. Az elnőiesedés sem tesz jót az európai ember harci szellemének. A nők a katonai adminisztrációban jeleskednek, a harcoló egységek legénysége pedig egy-egy bevetés után a hasztéren szerzett lelki bajokra panaszkodik. A poszttraumatikus terhelési zavarra, pszichológusok így rövidítik, mindegy, tömege vetette rá magát, de a szimptrópák megállapításakor sokszor tévednek a politikai korrektség jegyében, és azt állítják, hogy a háború eredendően rossz hatással van magukra, a harcosokra is. Ha ez igaz lenne, Homéroszt és Vergiliuszt, és az egész görög-római történelmet kidobhatnánk az ablakon. Az ellenfél, nevezzük gerillának vagy terroristának, háborút akar nyerni, és élvezni akar a győzelem ízét. Egy hadsereg sem nyer háborút olyan katonák nélkül, akik nem vállalják, hogy a következő harcban ők essenek el, mondja a történelmi példák sokaságát felsorolkoztatva a szerző Homérosz Iliászától, Európa és Ázsia első nagy háborújától, Vietnámig, ahol Giap vietnámi tábornok, nem tudom, így kell ejteni a nevét, bocsánat, az amerikai emberei amerikai gumiabroncsóból készült papucsokban az első vonalból irányították a harcot, és ugye minimum egy döntetlenre hozták ki az óriási haderőt felvonultató amerikai hadsereggel szemben a háborút, mert honvédők voltak. Védték a saját földjüket, és készek voltak meghalni is. A honvédelem miatt, a családjuk védelme miatt, hogy ne igázzák le őket. Érzitek, amit akarok mondani, mennyire nagy kárt okoz maga a modern kereszténység gondolkodása éppen a harci kedven, a férfiasságban, vagy éppen a nőszerepben. Hogy ezeket összemossa, összekeveri, és bizonyos férfias dolgokat negatívnak tüntet fel. No, menjünk tovább. Ugye most átkapcsoltam előadás üzemmódba. Egy 50 tulajdonságból álló tanulmány jelent meg, amely rengeteg szakirodalmi merítésből hozta föl ezeket a különbségeket férfi és nő között. Ugye itt genetikai kutatásokról beszélünk, viselkedés kutatásról beszélünk, és idegrendszer agyi kutatásról beszélünk. Nagyon komoly idegrendszeri agyi kutatási eredmények vannak. Egyébként a magyarok ebben jeleskednek. Tudomásom szerint 3 magyar agykutató, a Szent Ágotai professzornak a tanítványai Nobel-díjat is nyertek. Magyar Nobel-díjasunk van, megosztott Nobel-díjat nyertek agykutatásban. No, az 50 különbségből csak 10-et fogok hozni. Csak érzékeltetni, mondom, ez nem keresztény dolog, és nem emiatt hiszük azt, hogy férfiá és nővé teremtette Isten az embert, hanem azért hiszük, mert ez le van írva. Csak mosolyog rajta, mert a modern sok esetben evolúció elméleten álló tudós gyakorlatilag olyan kutatási eredményeket állít elő, amelyel minimum megerősíti a keresztények hitét, és muníciót ad keresztény gondolkodóknak a vitában. És miért tartottam fontosnak ezt elővenni, akár témát is? Azért tartottam fontosnak, mert azt mondta egy fiatal, hogy nincs érvem. Megtámadnak 5-10, hogy mi az, hogy a homoszexualitás rossz, és mit mondjak? Tehát azt gondolom, hogy keresztényeknek fel kell készülni, hogy legyen válaszunk gyűlölködés nélkül azokra a társadalmi változásokra, amelyek maguk alá temetik az értékeket, és pusztulással fenyegetik a társadalmat, mint ahogy a történelem folyamán mindig ez történt. Mindig ez történt. Tehát a kutatási eredmények. Csak néhány gondolat, egy-kettő megmosolyogtató lesz. A férfiak és nők nem egyféleképpen látnak. Tehát a maga látás nem ugyanolyan a férfinál és a nőnél. A férfiak látásokra, a mozgás, látása a mozgások követésére van kihegyezve, a nőké pedig a formák azonosítására. Vizsgáltak lógó mobiltelefont és arcot. A kislánykák, a bébik az arcot figyelték. Ha választani lehetett, a fiúcskák pedig a mozgó tárgyakat követték a szemükkel. És az arcfelismerés is ebből fakadóan a nőknél jobb az arcazonosítás. Aztán a fiúk és lányok különböző dolgokat és másféle módon rajzolnak le. Ez is kutatási eredmények. A lányok, a legtöbb lány szeret rajzolni, és szereti lerajzolni az állatokat, a növényeket, ezeket szimmetrikusan, a néző felé néző ábrázolja, és ehhez általában sok és meleg színeket használ. A fiúk többnyire akciójeleneteket és dinamikus mozgást ábrázolnak a rajzukban. Mondom, tehát azért, ezeket úgy értsétek, hogy ezek kutatási eredmények. Ez csak, hogy amit mondtam, hogy férfi és nő, ez különbözik. Születésétől fogva, a szerkezetében, a hajtóerőben, a működésben, az agyában másképpen van megalkotva, nagyon precízen és pontosan a férfi és a nő. És mekkora kárt okoz ugye a mai beteg genderizmus például magának a gyereknek. És kitermeli gyakorlatilag a lelki torzókat és selejteket a társadalom. És csak azt nem értem, hogy ha ennyi pénzt áldoznak erre, miért nem érik fel észre, hogy nem lesz normális munkaerő. Tehát azoknak a gyáraiban nem lesz normális munkaerő. Ja persze, robotokkal akarna dolgoztatni. Persze, nem is nagyon kell. Innentől kezdve nem is nagyon érdekes, hogy selejt lesz az ember, vagy pedig életképes lesz. A cirkuszt megtartjuk nekik, mert aztán vagy háború, polgárháború kapcsán meg kinyírják egymást, és megoldottuk a problémákat kontinenseken. Nem vad dolgok ezek, amiket mondok, ezek azért leírt dolgok, és elég komoly tendenciák, amiket lehet látni. Oké. Na, ez egy érdekes dolog. A nők jobban hallanak, mint a férfiak. Szokták mondani, hogy a férfiak hallása szelektív. De ez is bizonyított tény, a hallásért felelős része az agynak, agyban 11%-kal több olyan idegsejt van a női agyban, mint a férfiban, amelyet a hallásért felelős. A nők nem csupán jobban hallanak, hanem jobban kiszűrik a hangból az érzelmeket. Ezért jobban érzékeli például a csecsemő sírásból, hogy mi a baj, hogy baj van vagy nem. Jobban felismerik, megtanulják, és jobban ki tudják szűrni a csecsemő sírásból is a hangok közötti különbséget. Aztán, igen. És a tanulmány írója ír egy ilyen figyelmeztetés, hallgbeszédű tanárnő. Mielőtt a rád nem figyelő kisfiút vegzálnád, megszégyenítenéd, inkább ültesd előre, mert lehet nem hal téged. Tehát próbáld meg, hogy közelebb ülteted magadhoz a fiúkat. És lehet, hogy több eredménye lesz, mint ha megszégyeníted, és nyilvánosan kihozod a tábla elé, és leszilod. Aztán a zene hallgatásának is különböző a hatása a férfiakra és a nőkre. Csecsemőknél figyelték meg, hogy a lányok növekedését, fejlődését jelentősen segíti a zene, a férfiaknak nincs hatása a fiúk fejlődésére. Semmi hatása. Zenéhettek, jó, nem probléma. Nekem a kettő is páros. Ja, tényleg az. Oké. A férfi agy, a férfiak automatikusan blokkolnak bizonyos hangokat. Tehát a férfi agy bizonyos hangokat blokkol, és olyan szinten blokkol, hogy nem jut el az megértésig. Tehát kiszűr, bizonyosokat kiszűr. Ez akkor gáz, hogyha a felesége hangja, ami ráállt az agya, és szűri, és nem hallja, mit mond. Az a helyzet, hogy igen. Tehát a bizonyos háttérzajokat a lányok intenzíven megragadnak és meghallak, még a fiúk úgy viselkednek, mint ha meg sem hallották volna. Nagy problémát okoz a nő és a férfi kapcsolatában, mert a férfi nem hall meg bizonyos dolgokat. A nő mond valamit a férfinak, és a férfi azt nem hallja. A nő többször megismétli mondandóját, ezért a férfi agya nem kívánatos, ismétlődő akusztikus ingerként regisztrálja. Nem kívánatos, ismétlődő akusztikus ingerként detektálja. Belakta a doboz a kukába. Ez a hang, mint a kuka. És kész. Lezárt a csávó. Na most gondolj bele, hogy milyen konfliktus van ebből. Ebből a nő azt a következtetést vonja le, hogy drágám, te soha nem figyelsz rám. A férfi pedig azt a következtetést mondja, hogy mit zaklatsz engem állandóan. Mert mindig ugyanazt mondod. Nem hallja meg, de a zajt, az ingert, azt érzékeli, hogy a és akkor ez a hang, mint a ez a kuka kategória. Hogy ez... De ez az a helyzet, hogy ez nem viselkedésbeli kérdés, hanem ez teremtettségből fakadó különbség. És mondom, míg a nőknél ez érték, ugye egyrészt az a fajta hallási többlet, a gyerek sírásnál például, hogy a környezet feltérképezésénél, a férfinál meg védelem, hogy ne blokkolja le minden, ne vigyel a figyelmét a koncentrációtól, a célratartástól, mindenféle zaj. Nem lehet hivatkozni, igen. De ez jó, hogy mondod, mert ezt akartam is mondani, hogy kedveseim, azért, ha ilyen konfliktusotok lenne a házasságban, nagyon kérlek titeket, nem mondjátok a feleségeteknek, hogy hallgass meg a pásztornak a augusztus 20-ai tanítását, különösen ajánlom neked a 25. perctől a 28-ig, ez neked szól. És akkor hátad jössz, és aztán végképp semmit nem hallasz meg. Drágám, vidd ki a kukát. Nem kívánatos zaj. Oké, hatos pont, hatodik ismérve. A nők jobban tudják kifejezni az érzelmeiket, mint a férfiak. Na most itt felhívják a figyelmet a kutatók, hogy itt nem a képességre van van a hangsúly, nem, hogy a nők jobban képesek kifejezni, hanem eredendően úgy vannak megalkotva, hogy könnyebben meg tudják ezt tenni, mint a férfiak. Könnyebben kifejezik az érzelmeiket. A férfiak ebben sokkal blokkoltabbak. Így vannak megalkotva. Tessék? Semmi, már jár az agyad, igaz? Tehát a kulcskifejezés a tudjákon van, és nem a képesek rá. Ez nem a, és nagyon érdekes, hogy ez nem, mint egyesek hiszik, a társadalmi nemi normákból fakadó különbség. Tehát azt jelenti, hogy a társadalom eltorzítja a gyereket, ugye ezt szokták mondani, hogy mi a társadalomban rossz gondolkodásmód van, ezért tönkre teszi a gyereket, már az óviban, meg a kicsi gyerekkorban, vagy a családban. Ez nem ebből fakad, és hanem egyáltalán jellemvonás. A nőre és a férfira való jellemző. Tehát nem meglepő, hogy amikor a férfi nagyon nehéz időszakon megy keresztül, akkor egyedül akar maradni. Így működik. A legkevésbé sem szeretne társágba menni, és a legkevésbé sem szeretne beszélni azokról az érzelmekről, amik benne végbe mennek. Míg egy nő nagyon könnyen megnyílik, és könnyen beszél azokról az érzelmekről, amik benne végig mennek. Nem mondom, hogy a nők nem akarnak elvonulni, a nők egyáltalán ez jellemző, de a férfiakra alapvetően jellemző. Ez a fajta elvonulás, elhúzódás a közösségtől. Aztán a hetedik jellemvonás. Fiúk csoportjai eltérően játszanak, mint a lánycsoportok. Fiúkra jellemzők. Nagyobb csapatban bannába verődve játszanak. Aztán a játékra tudnak összpontosítani. Egy férfi egyébként is nagyon tud egy dologra összpontosítani. Tehát ha néz egy férfi egy meccset vagy egy filmet, akkor kész, kizár minden külső ingert. És nem csodálkoznak a nők rajta, hogy hogy tudsz te így nézni egy filmet, vagy így belemerülni valamiben. Hát ez ilyen. Aztán a fiúk durvábban játszanak, mint a lányok. A férfiak jellemzően versenyeznek, vagy a fiúk jellemzően versenyeznek. Aztán konfrontatívak a fiúk. Dominanciát örökeznek, és tesztelik egymást. Ki akarják alakítani a hierarchiát. Ez az óvodában is nagyon jellemző ez. És egyébként azt mondják, hogy a hierarchia, hogy kialakították a fiúk, 6 hónapig általában változatlan. 6 hónap után újra megküzdenek. Tehát elfogadják a pozíciókat, és tiszteletben tartják kb. Egy fél évig azt, aki nem feltétlenül a legerősebb egyébként. Aki bírja az első helyet a hierarchiában, aztán meg sorban szépen berangsorolják. Aztán a férfiak, a fiúk területet követelnek, és a játékokat monopolizálják, az ő játékuk, a miénk. Kimutatják a fiúk a fizikai erejüket. Harcolnak a társadalmi rangért, a megbecsülésért. Nagyobb valószínűséggel használnak fenyegetést egymással szemben. Lányok, picit rövidebb, de ahogy említettem az ellentéteket, a kapcsolatépítésre összpontosítanak. Nagyobb valószínűséggel dolgoznak együttes javaslatokkal, megállapodás követően. A játékuk általában a gondoskodásról és a kapcsolatokról szól. Ha lehetőség kapnak fiúk és lányok rá, akkor elkülönülten játszanak. Tehát külön vonulnak a fiúk és lánycsoportok, ha erre lehetőség kapnak. Ez megint nem kényszer, hanem egyszerűen megvizsgálták, ez így működik. Aztán még 3 jellemvonás, mondom, 50 ilyen van, ez csak ízelítő. Pontosabban itt azért többet szedtem össze, mint 10-ben néhányat csoportosítottam. A fiúk és lányok különböző játékokkal játszanak. Megvizsgáltak 100 másfél éves gyereket, képzeljétek el. És kitettek babákat, meg teherautókat. Hogy melyiket választják? Ha választhattak a gyerekek, a lányok a babákkal játszottak, a fiúk pedig a teherautókkal. Aztán megpróbáltak beleszólni ebbe a dologba, azaz irányítottan, másféles gyerekekről van szó, tehát itt még nem beszélünk, hogy a társadalom tönkretette őket, mert másféles korban a gyerekek, kutatók írják, még a nemi identitású tekintetében ezzel nincsenek tisztában, sőt, egyik legbizonytalanabb korszak még, hogy fiúk-e vagy lányok. Tehát nem abból van, hogy tönkretette őket a buta szülő, a buta keresztény szülő, mert fiúnak nevelte a fiút, a lány meg lánynak nevelte, ez a buta óvónéni, aki így a gyerekeknek azt mondta, játszatok, a lányoknak játszatok főzőcskézést, a fiúknak meg játszatok katonást. Vagy versenyautóst, vagy szerelőst. Tehát nem erről van szó, hanem egyszerűen ez bekódolt dolog. Amikor irányítottan a fiú kezébe babát adtak, a lányok kezébe teherautót, a lányok a teherautóra úgy játszottak, mint a baba lenne. És valami gondoskodó játékot játszottak, a fiúk pedig úgy használtak, hogy kalapás lenne, vagy véső, vagy valami. ilyen dolog, ilyen anyukát sokkal, mikor a gyerek elveszi a fiú a kislánya babáit, milyen gonosz vagy! Fúj, hogy tudsz ilyet csinálni, kisfiam? Miért le? Ugye a szegény édesanyának a női lelke, az tönkre, amikor találkozik a fiúnak ezzel a típusú, hát más jellemvonásaival. De ettől nem kell megijedni, ez a normális. Aztán a fiúk nagyobb valószínűséggel várnak kockázatot, mint a nők. Egyébként ez az autóvezetésben is megnyilvánul. Úgy mérték ezt a dolgot, hogy szóval a biciklire rátettek egy elég valósághű szimulátort, és gyerekeket ültettek rá, és vizsgálták, hogy a szimulátoron eléjük rakott kép, de hogy reagálnak. És ha élő szituáció lett volna, a lányok túlélték volna, a fiúk nagy része pedig súlyos baleset szenvedett volna, annyira kifeszítette a dolgot, elment a falig. Tehát veszélyesebben játszanak a fiúk, mint a lányok. De ez a fajta dolog, hogy a veszélyt jobban fölvállal egy férfi, azért ez megint nem véletlen, hogy benne van a férfiban. A férfiak inkább becsülik túl a képességeiket, mint a nők. Éppen ezért, ha a statisztikákat nézünk, több férfi okoz súlyosabb balesetet, mint nő. Vagy több férfi szenved súlyosabb balesetet, mint nő, mert túlbecsüli a képességeit. A határon túl képes menne a férfi. Aztán az utolsó, nőket könnyebb megijeszteni. Ezt egyszerű módon mérték, a bőr nedvesség tartalmát mérték, gondolom, vezetőképességet mértek, és olyan félelemkeltő szituációkat idéztek elő, amiben tudták mérni a bőrön keresztül a félelem indexet. És lehetett látni, hogy a nők sokkal inkább megijeszthetők, mint a férfiak. Alapvetően ugye nyilván egy férfit nem szoktunk hallani sikoltozni, de egy férfit szoktunk hallani ordítani. Inkább ordít. De ez is egy érdekes jellemvonás, és picit visszacsatolva arra a embertípusra, modellre, amelyet ma megpróbálunk lenyomni a tolkunkon, látjuk, hogy nem így vagyunk megalkotva Istentől, és igazán teljesek abban tudunk lenni, ha kölcsönösen tiszteljük egymást, és ki a maga szerepében kiteljesedő életet tud élni. Sokkal boldogabb életet, családot és társadalmat tudhatnánk magunk körül és magunkban, hogyha ezeket figyelembe vennénk. No, csak néhány rövid gondolat a társválasztással kapcsolatosan osztanék meg legvégül. Tehát lehet látni, hogy a férfi és a nő rendkívül különbözik egymástól, ezért. Pusztán a társválasztásban attól megijedni, hogy a házasságban attól parázni, hogy más a feleségem vagy a férjem, mint én vagyok, látjátok, nem kell. Nyilvánvalóan teljesen más. Miért? Mert ő férfi. Te meg nő vagy, mert ő nő, te meg férfi vagy. Ennyire egyszerű a kérdés, ebből is fakad rengeteg különbség. Természetesen nem mondom azt, hogy házasodjon valaki össze, vagy együtt tud élni valaki olyannal, akivel semmilyen közös dolog nincs. Tehát nem találják közös hangot, nincs közös témájuk, nincsenek közös céljaik, nem tudnak örülni egymásnak, egymás sikerének, vagy nem vonzódnak egymáshoz. Társválasztással kapcsolatban azt gondolom, hogy van egy rossz gondolat Istennel kapcsolatosan, Isten nézve. Némelyek az atyát egy olyan despotának látják, aki azt mondja, ha beledög lesz is, elveszed feleségül. A sorsor az, hogy hozzá menjél feleségül. És mennek Istenhez, megkérdezik, hogy kit vegyek feleségül. Kihez menjek hozzá, és akkor rettegnek, hogy Isten valamit lenyomott dolgokon. Mert engedelmeskednék el Istennek. Szóval nem, ez, nekem ez nem fér bele az atya szeretetébe, hogy az atya ilyet csinálna. Hogy valaki oda megy hozzá, és akkor rád erőlteti. Mondom, neked sem mondta az atya, hogy ha belehalsz is, akkor is üveges árhoz menjél hozzá. Nem így, csak szeretted, nem? Mindent otthon beszéljétek meg. A férjedből átkarolta. Kifejezte a szeretetét és az elfogadását, mint Krisztus az egyház felé, aki nem azt teszi, amit elvár. De ez itt a szeretete is, nem? Persze, persze. De köszönöm az együttműködést. Különös az, amikor kialakul egy férfi és a nő között a vonzalom. Nem gondolom, hogy ezt le lehet képletekkel írni, bár ugye maga a modern tudomány nagyon szépen tudja vizsgálni a biológiai folyamatokat, amelyet, ahogy mondta Sipos Márk barátom, hogy a hardware-ben végbe megy. Tehát a hardware-t nagyon szépen tudja vizsgálni a mai modern tudomány. A szoftvert nem érti. Tehát a lelket, a szellemet. Az Isten szellemét nem érti, és az Isten szellem által működő emberi lelket, szellemet nem nagyon tudja, hogy van ekkor különbségek. De a hardware-t azt nagyon szépen vizsgálja és kutatja egyébként a mai modern tudomány. No, tehát én nem tudom elképzelni Istenről, az atyáról így működne. Felidéztem magamban, hogy én hogy házasodtam. Először is vonzódtam már hamarabb a feleségemhez, mint amikor hívő lettem. Csak ezzel a vonzalommal, a romlott természetem miatt, a Krisztus nélküli állapotom miatt nem tudtam ezt jól visszanyúlni, nem tudtam jól kezelni ezt a kérdést, mert büszkeség, romlottság, sokféle dolog ment bennem. Megtértem, és imádkoztam Istenhez, és Istenhez, amikor böjtöltem, imádkoztam, Isten nem azt mondta, hogy Mónikát kell elvenned, különben kénköves, tüzes esőt bocsátok rád, hanem sokkal inkább azt mutatta meg, hogy mi a jövőm. És feltártam a jövőt. Engedett betekinteni egy kicsit a jövőbe, az ő terveibe. És azt mondta, hogy az én pályámon, amit neked terveztem, ezzel a nővel az oldalon tudsz bejutni a célba. Tehát inkább ezt tárta fel Isten előttem. Szóval nagyon tanulságos az atya szeretetével kapcsolatban a hozzám közel álló férfiak reakciója. Oda mentem édesapámhoz, meg édesanyámhoz, és megkérdeztem, hogy édesapám, tíz éve már feleségeddel élsz, meg akarok nősülni. Mi a véleményed? Azt mondta édesapám, fiam, ha őszintén szereted, vedd el feleségül. Nem azt mondta, ezt a lányt kell elvenni, mert a hozomány, meg mit tudom, micsoda, hanem ha őszintén szereted, akkor vedd el feleségül. Elmentem nagyapámhoz is, aki még több évet élt meg a feleségével, aki, mint ahogy ő sem volt, tökéletes. Halálos ágyán nagyapám, mondtam már nektek, úgy ment el, hogy megmondta a felesége szemébe, hogy soha nem ismertem más nőt rajtad kívül. Így ment el, megtért hála az Úrnak. Tehát azt gondolom, hogy jó emberhez mentem. Igaz, hogy nem volt hívő, de mégis valamit az életben megértett. És akkor azt mondta nagyapám, őszintén szereted-e Mónikát? Ez első kérdés ez volt. Mondom, igen. Második, azt mondta, figyelj ide, szebbet, okosabbat, jobbat a szemeddel látni mindig fogsz. De te legyél megelégedett azzal, akit választottál. Tehát azt mondja, őszintén szereted-e, és a megelégedettség. Én azt gondolom, hogy az atya ilyen kérdést tesz fel neked, amikor nősülni vagy házasodni akarsz. Szereted-e őszintén tiszta szívből? Megelégszel-e vele egész életeden át? És ha erre a válasz, erre a két kérdésre válasz, igen, akkor azt mondja, hogy megáldalak. Áldásom rajta. Ez tőlem való dolog. Igaz, mennyire más, mint egy ilyen despota istenkép. Na most ugye az, hogy ez kinél hogy történik, erre ezt az igét szeretem idézni. Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek. A sas útja az égen, a kígyó útja a kősziklán, a hajó útja a mély tengeren, a férfi útja a leányjal. Érdekes, hogy a férfi útja a leányjal, tehát hogyan találnak egymásra, majd hogyan futják meg a pályát a házasságban. Hasonlít a sas útjához az égen, a kígyó útjához a kősziklán, a hajó útjához a mély tengeren. Én ezt úgy értettem meg, hogy nincs nyoma. Tehát nem lehet a nyomába menni és követni, lekövetni, utánozni nem lehet. Én úgy látom, hogy nincs egyetlen kapcsolat sem, amit másolni lehetne. Mert nem csak a férfi-nő különbözik egymástól, hanem ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk. Még ha vannak jellemzők is az életünkre. Én nagyon kívánom azt, hogy éld meg szabadon azt, hogy nő vagy, éld meg szabadon azt, hogy férfi vagy, éld meg szabadon a házasságodat, éld meg szabadon az egyedülvalóságodat. A sebek és fájdalmak vannak az életedben, amik éppen a sok-sok csalódásból fakadnak, a romlottságból, a bűnből fakadnak, az Úr adjon gyógyulást és szabadulást, és legyen benned reménység a folytatásra. Hogy az atyának van jó indulata, jó szándéka a hozzáfolyamadóhoz. Egyébként minden emberhez, csak van, aki ezt nem értékel és nem érti. Ha a házasság előtt vagy, akkor azt mondom, hogy bízd az atyá szeretetében. És tudd azt, hogy nem fog rád erőltetni senkit. De föl fog tenni két kérdést. Szereted-e őszintén tiszta szívből? Megelégszel-e vele egy életre? És ha válaszol igen, akkor alkalmas vagy a házasságra. Nyilván ezt komolyan gondolod. És hassunk jó kovászként a társadalomra is, azokkal a mintákkal, példákkal, amit férfiként és nőként élünk meg, teljes szabadságban, fölszabadultan, egészségesen. Amen.